Mondtam, hogy amíg betöltöm az előadásnak a megfelelő fáját, éppen tegnap kaptam egy e-mailt, amely valaki felhívta a figyelmemet, hogy a New York Times-ban jelent meg egy érdekes cikk a tudományos rovatban. Ez a címe, hogy Finding Order in the Apparent Chaos of Currents, tehát hogy áramlásoknak a kaotikus viselkedésében ugye úgymond valaki rendet talált. És hát egy elég hosszú cikk szól arról, ugye, hogy az amerikaiaknak ez közel álló legyen. A példát azt a Monterey Bay-jel kezdi, ugye ez ott San Francisco délre van egy gyönyörű öböl, nagyon sok hollywoodi filmben szokott az öböl szerepelni, gyönyörű út megy az országút szélén, és akkor helikopterről szokták filmezni, ott a csendes óceánban leszakadó sziklák mentén, hogy megy az egész. És hát annak az öbölnek a szennyezettségével nagyon sok probléma van, hogyha nézik a National Geographic-et, akkor elég gyakran van ott szó arról is, hogy a bálnák hogyan úsznak el, meg hogyan kerülik ki. Na most ott az áramlásnak a leírásával vacakolnak, és elég sokat próbálják tisztázni, miért van az, hogy időnként bizonyos szennyezőanyagok ott maradnak nagyon hosszú ideig, időnként nagyon gyorsan kimennek belőle. De persze az egészet most nem ezért mutatnám, bár mondhatnám, ugye, hogy ez mindeznek a dinamikához köze van, hanem azért, mert itten megszólaltat olyanokat, mint ugye Dr. Gerald Marsden, ez a California Institute of Technology van Pasadena-ban, ugye azt mondom, emlegettem, mert ugye Carmen Tudor volt ott az egyik főszereplő, most ha sikerül átmenni a másik oldalra, akkor a másik oldalon viszont megjelenik a Thomas Peacock, ez a Haller Györgynek a tanítványa, aki viszont itt George Hallerként szerepel ugye a cikkben, talán lehet látni, és aki 20 évvel ezelőtt ugyanígy itt hallgatta ezeket az előadásokat, és ugyanilyen gépészmérnök, aztán az MIT-re került ki, most meg a Montrealban McGill Egyetem gépészeti, hát ugye ott egy kicsit kisebb a tanszéknek nevezik, de tulajdonképpen egy karméretű dolog, tehát annak a dékánya vagy valami ilyesmi, és most jelenleg éppen azzal foglalkoznak, hogy a hongkongi repülőtéren lévő áramlásokat lézerszkennerre nézik, és akkor leszállásnál tudják optimálni, mert nagyon nagy a repülőgépek fogyasztása a hongkongi repülőtér környékén. Szóval azért gondoltam, hogy ezt bemutatom, mert hát mindenkinek a zsebében ott van marsalbot, ami persze nem jelenti azt, hogy mostan az emberek ez az egyetlen célja, hogy valami ilyen úgymond világra szóló eredménybe vagy kutatásba vegyen részt, vagy netán abban egy meghatározó személyiség legyen, mert nagyon sok más módon csinált az ember az életében értelmes karriert, és tud biztosítani magának és a családjának megfelelő megélhetést. De azért ez mégiscsak szép példa, és gondoltam, hogy ha egyszer így kikerülünk a világ porondjára, akkor legalább itt elmondom, mert hát egyébként úgy Magyarországon ezt is és nagyon veszi senki, meg hát nyilván se tudják, hogy a George Haller az ugye tulajdonképpen Haller György. És itt van mi nálunk. Aztán volt még egy videó előkészítve, van meg a gyorsan futó robotokról van, de azt majd inkább máskor, jó? Úgyhogy térjünk vissza inkább a mechanizmusokhoz, jó? Amikről a síkbeli dolgokhoz, mert hát annak idején Haller György is így kezdte először, neki is ezt meg kellett tanulni, ugye? Lehet azt mondani, hogy persze az emberek nagyon sok mindent ilyen egyszerű logikával rá tud jönni, tehát akinek tényleg nagyon jó kombinációs készsége van, jó nyitva tartja a szemét, az nagyon sok ügyes dolgot tud kitalálni, szabadalmakat, meg egyebeket, ami tényleg akár mondjuk ilyen patetikusan az egész emberiségnek, vagy társadalomnak, vagy Magyarországnak hasznos. De azért ezt ne felejtsék el, hogyha valakinek nagyon jó kombinációs készsége van, és még emellett tanul is, és még emellett meg is tanulja azt, hogy mi mindent lehet ezzel csinálni, annak egyszer így megszorzódnak a képességei. Ugye azt a hasonlatot szoktam mondani, hogy lehet ugye sakkozni úgy is, hogy az ember szüleik tanították magukat sakkozni, ugye annak idején talán úgy kezdték maguk is, először a gyalogokkal, parasztokkal tanultak meg lépni, hogy azzal hogy kell, és akkor ne legyen, most már lehetett ilyen kis meccseket játszani, és akkor na mellettem, vagy akkor üs le, és akkor így mentünk egymás elé, és akkor már lehetett valami kicsit játszani. És aki mondjuk csak a parasztokkal tanul meglépni, az is alkalmas, mint ha nagyon jó kombinációs készsége van, akár még meccset is tud nyerni az ellenfelével szemben. Na de hát azért az mégiscsak óriási előny, ha van neki jó kombinációs készség van, és még utána megtanulja azt is, hogy hogy kell lépni a futóval, meg a
bástyával, meg ezekkel. Sőt, a legbonyolultabb mindig egy gyereknek mindig a lóval való lépés, és hogy azt, hogy kell megtanulni, és akkor nagyon sokszor, amikor már mindent megtanult, lejátszik egy egész meccset úgy, és a két ló mindig ott áll, mert azzal nem akar lépni a gyerek, mert azzal olyan bonyolult. Na most sok olyasmi lesz itt az egyetemen, megtanulnak, és ehhez hasonlítható, mint a lóval való lépés, hogy hát ezek bizony nehéz dolgok, amiket megtanultunk. De ugye, amikor az emberek már minden bábúját lepusztították, mert már semmi nincsen, akkor azért mégiscsak először a fenegyének ott van az a ló, azért csak próbáljunk azzal lépni még egyet, lehet, hogy éppen azzal fogunk majd meccset nyerni. Szóval semmiképpen nem árt, sőt, meg sokszorozza a képességeiket, hogy ezekről a dolgokról tudnak. Jó, úgyhogy tekintsék azt, amit most itt tanulnak, most a hátsó sorban lévő bábukat tanuljuk, hogy hogyan kell lépni. Jó, és aztán majd a maguk kombinációs készségére lesz bízva, hogy ezzel hozzám megyünk. Na hát ennek egy része volt ugye a véges mozgások, és azon belül is a mozgás síkban. Ugye, és ebben megbeszéltük, hogy ennek van egy-két alap érdekesség. Először is, hogy itt mindig lehet olyan pontot találni egy merev testnél a mozgásségben, amelyiket úgy hívtunk, hogy sebességpólus. Ugye ezt, ennek a helyét, ezt úgy nagy P-vel jelöltük, és ennek a helyét azt úgy lehetett kijelölni, hogy a centrális egyenes képletét használtuk, amit geometriából, meg statikából is tanultak, ez az omega kereszt VA per omega négyzet, ugye? Ebből következett, ugye, ha geometriailag próbáljuk elképzelni, akkor egyrészt jó volt tudni, hogy az RAP az biztosan merőleges a VA-ra, vagy mondhatnánk azt, hogy a köztük lévő szög az 90 fok, illetve ebből az is következett, hogy skalárisan a VA-t azt ki lehetett úgy számolni, mint az AP távolság szor omega, tehát olyan volt, mint az R szor omega, olyan, mint egy körmozgás lenne, ami hát e körül, a P pont körül történik. A gyorsuláspólus, ugye ezt G-ben jelöltük, ilyen pontot is lehet találni, de ez viszont nem azonos a sebességpólussal. Tehát a gyorsulások szempontjából úgy néz ki, mintha más körül forogna a test, mint a sebességek szempontjából, és ha megveszik azt is, hogy a geometria meg megint a görbeti középpontra meg megint más út vannak. Ugye ennek a képlete nagyon hasonló, ugyanígy kezdődik, csak mindent ki kell cserélni ugye gyorsulásokra. Tehát a szögsebesség egy szöggyorsulás, sebesség egy gyorsulás, de van egy kiegészítő tag, egy omega négyzetszer AA, és a nevezőben egy Pitagorász tételből származóan egy omega negyediken. Jó? Tehát egy ilyen képlete volt ennek. Ennek is megvolt a geometriai tartalma. A geometriai tartalma az volt, hogy a szöge ennek a bizonyos RAG-nek és az AA gyorsulásnak, azt alfával jelölöm, akkor a tangens alfa az epsilon per omega négyzet volt. Tehát a kettőnek a szöge, az úgy is mondtam, hogy R plusz tangens epsilon per omega négyzet, illetve itt is lehetett skalárisan számolni mindent a G-ből nézve, az AA az úgy néz ki, hogy négyzetgyök alatt epsilon négyzet plusz omega negyediken szer az AG távolság, tehát megint valami olyasmi lenne, mint az R-szer epsilon, de azért nem egészen olyan, mert a Pitagorász tétel miatt ott van még ez az egyéb dolog is mellette, jó? Tehát ez a két fontos dolog volt, amit megtanultunk, és amivel szemléltetni tudjuk saját magunknak a nagyon bonyolult síkbeli mozgásokat, és akkor ehhez jött még hozzá még egy dolog, a pólusvándorlás sebessége. Tudnélik, álló tengely körül forgás esetén egyszerű a dolog, mert ott a P, a G, meg a görbületi középpont, az mind ugyanaz, minden pont körpályán mozog. Jó? Itt viszont szétesnek, és nem csak adja, hogy szétesnek, de még ráadásul mindig más az a pont, ami körül forogni látszik ez az egész. Jó? Úgyhogy a pólus vándorlás sebesség, tehát ez elkezd a P pont vándorolni, és ezt a pólus vándorlás sebességét U betűvel jelöltük. Ugye ezt azért jelöltük U-val és nem V-vel, mert megbeszéljük, hogy a pólusnak a sebessége az egyébként nulla. Ezt lehet, hogy még jó lett volna odaírnom valahova, tehát ideírom itt a VP az egyenlő nulla, itt pedig az A index G egyenlő nulla, jó? Tehát a sebessége, mint anyagi pontnak nulla, de mint geometriai, mint mértani helynek, ez vándorol, és ennek a képlete az meg úgy nézett ki, hogy omega kereszt AP per omega négyzet. Tehát omega kereszt AP per omega négyzet. Ugye? Az AP az pedig a póluspontnak a gyorsulása volt. Tehát az a furcsa, hogy ugye a póluspont a nulla a sebessége, mivel csak ebben a pillanatban nulla, a következő pillanat nem, ezért gyorsulása az lesz. Jó? Ez AP per omega, ez ennek is van geometriai jelentése. Ugye az egyik az, hogy maga ez a pólusvándorlás sebessége, ez merőleges mindig a P pont gyorsulására. Ez egy, szokták is mondani, hogy most mikor van erre szükség, meg melyik példánk, mert ezekkel mind kombinálni kell, ugye ez a borzasztó, hogy példa megoldásoknál ezekkel kell kombinálni, hogy hogyan lehet ebből összerakni valamit, és hogy lehet eljutni a megoldáshoz. Nagyon sok bolygóműves példánál ez egy kulcsfontosságú dolog. Erre alapozva lehet azt mondani, hogy az egymáson legördülő kerekeknél, ugye a bolygóművekben lehet, hogy az a kerék is mozog, amin gördül a másik kerék, hát a feltalálók olyan bonyolult, meg szabadon szó, olyan bonyolult fogaskerék mechanizmusokat tudnak kitalálni, hogy rettenetes, mert ez a bizonyos kis középiskolás logikával is szépen össze lehet rakni marha bonyolult dolgokat. De amikor ki kéne számolni aztán, hogy melyik csapálynak mekkora lesz a terhelés, és rendszerint az ezekkel a baj, ugye nagyon szépen ki vannak találva ezek a szerkentjük, így kinematikailag, meg geometriailag, meg kivágja az ember papírból, meg forgatja, és akkor ez szépen működik, amikor le kell gyártani, és ennek nagy fordulatszámon járni kéne, akkor derül ki, hogy nagy a kopás, túl nagyok az erők, nem bírja a terheléseket, törnek a csapágyak, és utána a feltalálók halálosan meg vannak sértődve, amikor utána senki nem akarja gyártani, senki nem tudja eladni, mert egyébként zseniális az ötlet, csak éppen nem lehet megcsinálni, vagy csak van olyan pénzért lehetne megcsinálni, amiért még már nem éri meg megcsinálni. Tehát ezekre oda kell figyelni, de az meg az kell, hogy ki kell tudni rendesen számolni ezeket az erőket, azt meg rendszerint már nem tudja maga a feltalálni, mert ahhoz már tényleg ezt kell csinálni. Na, ezeknél a bolygómű számításoknál a tangenciális gyorsulások mindig egyformák, a normális irányok nem. Tehát ennek a bolygóműveknél nagy jelentősége van a bolygóműves számításoknál, és ezzel majd remélem még a mostani órán tudunk egy kicsit foglalkozni. És akkor persze skalárisan is ki lehet számolni, hogy mi ezek között a kapcsolat. Ugye azt is lehet mondani, ami egy nagyon meglepő és egyszerű kis skaláris formula, hogy az, mivel ezek egymásra mergesek, hogy az AP az egyszerűen UP-szer omega skalárisan. Jó? Na hát ez az a tudáshalmaz, amit ugye kéne tudni, és ami nagyon emlékeztet sok elemében a körmozgásra, ez mondjuk attól teljesen igen, de szemléletében azért nagyon más. Jó? A képletekben van hasonlóság, de azért nagyon észnél kell lenni, hogyha ezt valaki alkalmazni akarja. Na most akkor kezdjük a mechanizmusokat. Mechanizmusokkal persze gyakorlaton már foglalkoztak, meg láttak ilyeneket, most inkább csak össze akarom foglalni bizonyos értelemben, hogy mi ezeknek a kezelési módja, vagy hogyan kell ezekkel foglalkozni. Az egyik legáltalánosabb és legfontosabb, még egyszer mondom, ilyen mechanizmusokkal fél évet, évet is lehet nyugodtan foglalkozni, vannak kurzusok, ilyen vastag könyvek belőle, tehát most tényleg csak egy kis villantás, egy bevezetés, azért, hogy meginduljon a fantáziájuk, hogy ezekkel mennyi mindent lehetne csinálni. A legfontosabb, ugye ezt múltkor is behoztuk már, csak nagyon nehéz volt, még egyszer nem cipeltük el, ez a négycsuklós mechanizmus. Angol egyébként four-bar mechanismnek hívják, tehát négy rudas mechanizmusnak hívják, amit így elsőre, majd mindjárt megmondom, hogy tehát ez a legfontosabb. Jó? Ez a legfontosabb. Rajzoljunk fel egy ilyet, és csak megbeszéljük, csak emlékeztetünk, hogy mi az ezeknek a feladatnak az analízisének a menete. Jó? Tehát mondjuk rajzolunk így egy ilyen jó, itt lesznek a csuklók. És a következőképpen, csak egy ilyen vázat, hogy nagyjából jól férjen el a papíron, azért rajzoltam így ki előre. Mondjuk rajzoljuk meg először, ez a kar lesz itt középen a legfontosabb. Sőt, na jó, mégis ezt rajzoljuk meg utoljára. Rajzoljuk először a hajtókart. Jó. Itt van egy hajtókar, ez egy álló tengely körüli forgást végez. Ez nagyon egyszerű, valahol le van csapályozva, és ez lesz az egyes számú kar. Jó. Itt lesz a túloldalon egy másik kar, amelyik rögzíti, hogy ne röpüljön el az egész szana szét. Jó, ide, ez is állótengely körüli forgás lesz, itt is van egy csap, ami körül az egész meg van fogva, és akkor ez a legfontosabb elem, ami itt van középen, ez meg lehet akármilyen mi alakú is, ugye, tulajdonképpen ennek a mozgása lesz az, ami bizonyos értelemben, tudom én, nagyon fontos lesz, mert lehet, hogy úgy van kialakítva, hogy ennek az, ez a vége az, ami éppen valami olyasmit mozgat jobbra-balra, amire feltétlenül szükség van. Vagyok, hát itt ugye lehetne is mutatni rögtön mondjuk a reharabágyat, most kihagyjuk. A ajtólengés csillapító. A varrógéptűt akartam mindjárt mutatni, de jó, akkor menjünk sorra mindegyiken, jó? Itt van például egy valódi, ez egy nagy feszültségű áramkapcsoló, jó? Ennek a kapcsolóknak az a fontossága, hogy megfelelő ütemben kell, hogy becsukódjanak, mert hogyha nem jó ütemben csukódjanak, mondjuk túl lassan ér hozzá, akkor átüt az ív, szépen elégeti, és nagyon hamar el fog égni. Tehát ennek a villamosanyagok szépen kiszámítják, mi az optimális ütem, ahogy ennek meg kell közelítenie, hogy oda csapódjon, és megálljon, és lehetőleg gyorsan, hogy milyen kisebb ívet húzzon. Na most ugye ennek megfelelően mondjuk itt vannak ezeket kell elképzelni, hogy ezek lennek a kapcsolók, valahol itt van fel, és akkor ehhez kell hozzáérjen, meg ez is, és akkor lehet, hogy egyszerre kettőt kell, hogy kapcsoljon, és itt tovább valami kapcsoló szerkezetben ez így van. Na mostan itt van mondjuk, ahol ő kézzel valaki ezen a hetes ponton, itt szépen meghúzza, és akkor ennek a két tappancsnak kéne odaütnie megfelelő ütemben a megfelelő helyre. Meg lehet az is, hogy ezt motorral hajtják, ugye, hogyha távirányítású vagy nem tudom. Na most nézzék meg, hogy ebben a szerkezetben mennyi minden van. Itt van például eldugva benne egy négy csuklós mechanizmus. Ugye, itt van egy csukló, itt van egy csukló, ott van egy és ott van egy. Tehát amit én felrajzoltam a táblára itten, az tulajdonképpen ennek felel meg, és ez a kilógó pont, ez itt valahol az egyes testen lenne valami jó. De aztán van benne máshol is, ez lesz a forgattyús mechanizmus, itt például egy ilyen, ez lesz a következő, amit fel fogunk rajzolni. Itt is van egy kis forgattyús mechanizmus, egyik kar forog, a másik pedig meg van vezetve, és akkor itt is van benne egy négy csuklós, 1, 2, 3, 4, tehát itt is van egy négy csuklós, és ebben két négy csuklós van így egymással összekombinálva, ha ebbe az irányba mennünk végig, akkor 1, 2, 3, 4, ez már itt 5 csuklós lenne ez a részen, de ez az egyik négy csuklósnak, meg a másik négy csuklósnak az egymáshoz való illesztése. Tehát, hogyha valaki leül, és azt mondják neki egy mérnökirodában, hogy itt van másfél hónap, és semmi más nem kell csinálni reggeltől estig, csak ezt tervez meg rendesen, akkor az ember leül, és minden nap egy kicsit még hozzárak, optimálja, javítja, animálja, szinkronizál, stb. És aztán végén kialakul egy ilyen konstrukció. A rendszer nem úgy kezdődik, az ember egyből egy ilyen bonyolultat tervez, hanem már örököl az elődjétől valamit, és azt mondják, hogy ezen van valami kis probléma, ezen kéne még tovább javítani, mert most még nem elég gyors, vagy nem elég izé, vagy túl nagy erővel kell húzni, nem, és akkor ezt kéne még kijavítani, és akkor így bonyolódnak mindig ezek a mérnöki szerkezetek, mert végül olyan bonyolult lesz, hogy akkor kezdjük teljesen előről, mert már belezavarodtunk. Na, de ez például egy ilyen kinematikai vázlat, hogy ez messze van még a géprajztól, meg attól, hogy ezt leadjuk gyártásra, meg éve, mi csak átgondoljuk, és megpróbáljuk kiszámítani, hogy körülbelül milyen csapok kellenek majd oda, milyen vezetékek, mekkora erők lesznek benne, kell-e kenés, nem kell kenés, stb. Jó? Na jó, egyet-kettőt ezekből a videóból is meg lehet mutatni. Ugye ez az a kis gyógytornáztató robot elé volt tervezve egy ilyen ágy, ami hát bonyolultan, mint egy fogorvosi ágy, nem lehet csak úgy egyszerűen egy ma a fogorvosok által használt ilyen ágyat sem, mert rengeteg, azt hiszem 4 szabadsági foka van, de itt van például egy aktuátor, ott van benne egy ilyen mechanizmus, itt van benne egy paralogrammás mechanizmus, van benne több négy csuklós, meg ez az egyfajta, ezt majd relatív mozgásnál fogjuk tanulni, az, amelyik ott alul hajtja ez az egészet, ahogy megcsinálja. Jó? Tehát ilyeneket szépen el kell tudni már majd tervezni, és össze kell tudni rakni annak alapján, ugye, amit itt tanultak. De hogy mutassam, hogy mennyire nem triviális, ugye, amikor csak úgy próbálják összerakni, hogy az ágyat le is kell fektetni, és ez pedig egy olyan verzió volt, is hoztam be, ami el van szúrva. Tehát ennek ugye szépen vízszintesen ki kéne feküdnie, de az Isten nem akart sikerülni, és állandóan földobta az illető lábát a levegőben, mikor végre a feje lem volt, és akárhogy gyúrták, gyavarták, nem tudták volna beállítani úgy, hogy ez éppen az előírt pályán mozogjon. Nagyon nem triviális ezeknek a mechanizmusoknak a tervezése. Ugye, persze aztán ki lehet küszöbölve a hiba, csak akart egy példát mutatni rá, hogy ezek nem abszolút egyszerűek. Akkor ugye fogunk a lengéstámadásokat fogunk beszélni az ajtó lengéscsillapítókról, mint az egyik legegyszerűbb ilyen lengőrendszerről, és aminek a csillapítás nagyon fontos, hogy itt van benne a rugó meg a csillapító elem. Hát lesznek majd néhányan, akik mit tudom, Rehauhoz vagy olyan céghez mennek dolgozni, ahol sem más nem gyártanak, csak ajtót és ablakokat, ugye? És azoknál, ezeknek a cégeknek több tíz éves, száz éves tapasztalatuk van ezekben a visszahúzó szerkezetekben, majd rezgéstanból tanuljuk. De ezek is önmagában négy csuklós mechanizmusok, tehát ha ennek a kinematikáját valaki át akarja gondolni, és ki akarja számolni, hogy ajtónyitás közben pontosan milyen terhelés az a rugón és a csillapítón, akkor ezt bizony így kell végszámolni. Itt van egy csap, itt az egyik kar, ez lenne az egyes kar, ami itt van, ez a hajtókar. Itt van a kettes kar, ennek lesz a legbonyolultabb a mozgása, ez az elem, ami itt van. És a hármas kar pedig maga az ajtó, a negyedik csap ugye az maga a zsanér, ami az egész ajtót fogja, és ott fog kinyílni. Tehát a négy csuklós mechanizmus valahogy így néz ki, és tulajdonképpen az ajtó lesz az egyes, ami az egészet hajtja, ezen az A, B, C, D pontok. Tehát ez is ugyanúgy néz ki, de hogyha valaki szétszed egy varrógépet, ami ugye a varrógépek megint egy külön szám, akkor itt meg lehet jól nézni, mondjuk ez a szálhúzónak, ez az E pontja, ez olyasmi, mint például, amit én most ide rajzoltam, mint E pontot. Jó? Ez itt egy ilyen E pont. Tehát ennek a mozgása nagyon fontos, hogy milyen, ennek van egy ilyen előírt pályája, hogy a szálat hirtelen kell, hogy megrántsa, és aztán puhán kell, hogy visszaengedje, és akkor ez lesz a szálhúzó, ami ezt szépen csinálja. És hát a négy csuklót, az pedig hogy lehet itt megtalálni? Az a baj, ugye, hogy mivel dinamikusan is kiegyensúlyozzák, hogy a múltam mutatom, de erre az első karra, ami az egészet hajtja, az általános oldalra ráterveznek még egy nagy kiegyenlítő súlyt, ami az egész mechanizmus nagyon kiegyenlítetté teszi a hajtását, hogy a motort meg a csapágyakat ez ne terhelje. Ezt a nagy ilyen lentkerékszerű dolgot lehet ezen az oldalon látni, de e körül a pont körül forog az egész. Tehát ez a hajtókar, azt hiszem itt van az első, második, harmadik. Tehát így van négy csukló, hogy első, második, harmadik, negyedik. Jó, és a második tagról lóg ki ez a furcsa tag, ami aztán a megfelelő szálhúzást fogja csinálni. Nagyon nem triviális egy ilyet megtervezni, megint be fognak kerülni egy munkahelyre, már ott lesz egy ilyen, azt meg kell érteni, és majd maguknak azt mondják, hogy most ennél tessék még jobbat csinálni, mert ennek még mindig valami nem jó, és a versenytárs már megint jobban és gyorsabban csinál valamit, amit nekünk is valahogy utána kell tudni menni. Jó, és akkor szépen végig lehet nézni, hogy itt van ugye az alap csap. Jó, és akkor itt lehet nézni szépen, hogy hogyan jár körbe a szálhúzó. Jó? Na, ezek meg már bolygóművek. Jó, még egyszer végig lehet nézni visszafelé. Jó? Tehát körülbelül így megy végig a négy csuklós mechanizmuson. Na, ezek voltak a példák. Tehát ez lesz az egyes tag, ez a kettes tag, és ez a hármas tag. És angol azért hívják four bar mechanismnek, tehát hogy négy rudas mechanizmusnak, mert úgy képzelik, hogy még itt is össze lehetne kötve, de hát ez egy álló, a negyedik tag az álló. Egyébként persze lehetne úgy is, hogy még a negyedik tag is mozogjon, és akkor teljesen szabadon lötyög valahol a levegőben, vagy valami szerkezetre rá van téve. Jó? Na most ennek előírjuk, hogy mennyi legyen a sebessége és a gyorsulása. Tehát van itt rajta egy ilyen hajtókar. Persze nagyon sokszor ezt úgy szokták végszámolni első közelítésben, hogy csak ezt az omega 1-et veszik adottnak, és úgy veszik, hogy ez állandó sebességgel forog. Amit persze megint meg lehet tenni, és azt mondani, hogy jó, hát úgyis a gép az nagyrészt nyilván nem általában az állandó sebességgel szalad ez az egész, és egy motor hajtja. Csak az a baj, hogy ezek a gépek néha akkor esnek szét, amikor rálépnek és bekapcsolják őket, vagy amikor megállnak. Tehát a gyorsítás is bizony nagyon érdekes lehet, és azt is végig kell tudni számolni, hogy mi van akkor, hogyha még éppen gyorsul is ez az egyes tag, és úgy néz ki ez az egész. Na most vegyük úgy, hogy ezt megterveztük, azt mondtuk, hogy ez az A pont, ez a B pont, ez a C pont, és ez a D. Jó, tehát így néz ki az A, B, C, D. Az omega 1 és az epsilon 1 az adott, tehát általában ezek szoktak lenni az adott mennyiségek. És persze, hogyha a sebességeket végignézzük, akkor a dolog az... Tehát úgy értem ez alatt, hogy például indítjuk. Jó? Egyébként meg kell mondani, hogy nagyon sokszor a tervezők el szokták hagyni a tranziens számításokat, tehát indítás-leállás, talán már gépelem feladatokban és ilyen kis játék feladatokban ezt látták, hogy hajlamosak vagyunk ezt elhagyni. Sajnos nagyon sokszor csak akkor számoljuk ki, amikor már le lett gyártva, sőt már is adtunk belőle egy csomót, és jönnek a reklamációk, hogy mit tudom én, 5%-os, meg 10%-os reklamációk vannak, ugye akkor már katasztrofális, és akkor már nagy baj van. És akkor rohangászunk utólag, hogy te úristen, miért törnek ezek a gépek, tehát nem volt jól tesztelve, és valami baj történt vele. Na, tehát például az indítás és a végszámoljuk. Ugye az egyik lehetőség az az, hogy szépen kiszámoljuk, hogy a VB az egyenlő ugye a VA plusz az omega 1 kereszt az R, A-ból a B bemutató vektor. Na most persze az A pont az áll, ugye ez az A pont ez azonos lesz az egyes testnek a póluspontjával, mert az állótenger körül forog, tehát a VA az ugyanannyi, mint a VP1, ami persze nulla. Úgyhogy a B pont sebességét az könnyen ki tudjuk számolni, fel is lehet könnyen rajzolni, ugye valahogy így néz ki. Ez lesz a VB. Ki mondja meg nekem, a C pont sebessége kisebb vagy nagyobb lesz? Hogy lehet ezt ránézésre egy jó érzékű mérnöknek megmondania? Hát a következőképpen kell meg, meg kell keresni, hogy hol van a kettes testnek a póluspontja, ami körül éppen forog. És úgy rajzoltam meg az ábrát, hogy ez látszódjék, ez éppen itt lesz. Miért lesz ott? Mert ugye a C pont az a D körül is forog, mert a hármas testtel is együtt forog. Ugye a D pont az lesz a hármas testnek a póluspontja, tehát az ugyanaz lesz, mint a P3. Tehát a D az azonos a P3-mal. És akkor ilyen értelemben a C pont az meg biztosan merőleges lesz a DC sugárra, mert ugye akörül fordul el. Tehát a C pont sebesség az valami ilyen irányú lesz. Na mostan, ha berajzolom a V-indexét, miért rajzoltam kisebbre? Mert hol lesz a póluspont? Hát ugye mind a kettőre merőlegest kell rajzolni, és ahol ezek elmetszik egymást, ott lesz a kettesnek a póluspontja, tehát ez a kettes test, ez a kettes test, ez pillanatnyilag olyan, mintha e körül forogna a sebességek szempontjából. És ezt nagyon könnyű megtalálni, mert a sebességekre merőlegest kell állítani. Tehát tulajdonképpen az egyes és hármas rúd meghosszabbítása lesz mindig a kettes póluspontnak a helye. És onnantól kezdve pedig már látszik, hogy itt rövidebb a sugár, ott nagyobb a sugár, és lesz egy omega 2 szögsebesség, amit egyelőre nem tudunk, hogy mennyi, tehát itt lesz az omega 2 szögsebesség, ez lesz az omega 3 szögsebesség, amit szintén nem tudunk, mert egyelőre nem tudjuk hirtelen kiszámolni, ezek az összesen hogy a fenébe is fognak ezek mozogni, de a kettes test az pillanatnyilag olyan, mintha éppen a P2 forró forna, tehát egy jó szemmérnök, meg már rutinos, az annal vágja rá, hogy bizony a C pont sebessége kisebb, mint a B pont sebesség, ami elsőre is legyen egyáltalán olyan triviális megmondani, jó? Vagy pláne, aki már nem csinálgatta ezt egy kicsit, az nem látja át jól. Na, és akkor hogy megy a számolás? Hát úgy, hogy a C pont sebességét fölírjuk két oldalról is. Tehát azt szoktuk csinálni, hogy egyrészt... Ugye ezt én szépen ki tudom számolni, ezzel nincs is semmi baj. Ez éppen omega 1 kereszt R A B. Úgy is kérdezem, hogy AB távolságszor omega 1 és merőleges a rúdra. Egyrészt a V-indexét, az ki lehet úgy számolni, mint a V-index B plusz az omega 2 kereszt R B-ből a C-be mutató vektor. Jó? Ahol persze az omega 2 az ismeretlen. Meg persze a indexé is ismeretlen, azt se tudjuk még, hogy mennyi. Másrészt viszont ki tudom számolni a másik irányból is, megint hol térben vagyok ezével, másrészt a V-indexét ki lehet a hármas test felül is számolni, úgy, mint V-index D plusz omega 3 kereszt R D-ből a C-be. Ahol persze az omega 3 is ismeretlen, de a VD-t azt tudom, mert az ugyanannyi, mint a VP 3, ami viszont nulla. Tehát a hármas pont, a hármas test póluspontja, mert álló tenger körüli forgás, az nagyon egyszerű, az nulla. Jó? Magyarán, hogyha ezt a kettőt egyenlővé teszem, akkor itt már csak két egyenlet, két ismeretlenem marad. Tehát azt kell megoldanom, hogy VB plusz omega 2 kereszt RBC az egyenlő omega 3 kereszt RDC. Jó? És ez két egyenlet, két skalár egyenlet és két ismeretlen. Két skalár, skaláris egyenlet. Vesz két ismeretlen, és ez a két ismeretlen az az omega 2 és az omega 3, és azért írtam most már őket skalárisan, mert mint vektorokat tudjuk, hogy milyen irányúak mindig, omega 2 és omega 3, merüleges a táblára, ugye? Tehát azt remélem nem kell külön kiírnom, ezt mindenki tudja, hogy az omega 2 vektor az az omega 2-ször a k vektor, az omega 3 vektor, az az omega 3-szor a k vektor. Tehát csak egy skalár ismeretlen van bennük. Tehát két egyenlet, két ismeretlen. Most ha mindig ezt gyakorlaton is ezt most már gyakorolták, meg otthon is gyakorolják a házafeladatokon, jó? És természetesen szóról-szóra ugyanezt kell megismételni a gyorsulásokkal. Most nem akarom az ábrát túlbonyolítani, de hasonlóan a gyorsulásokkal. Jó, hasonlóan a gyorsulásokkal. Egyrészt ugye ki lehet számolni az A index B-t, úgyhogy az az A index A plusz az epsilon 1 kereszt R A B, és mivel ez sík mozgás van, mínusz omega 1 négyzetszer R A B. Ugye az az omega kereszt R A B képlet, az így egyszerűsödik, ezt múltkor levezettük, hogy sík mozgásnál csak ilyen lesz. Na most természetesen az A pont gyorsulása az mennyi? Álló tengely körüli forgás, tehát az A pont az ugyanaz, mint a póluspont, és az most ugyanaz lesz, mint a gyorsulás pólus. Jó? Tehát ez ugyanaz, mint az A index G1, ami ugye nulla. Az epsilon 1 az ismeretlen, viszont az, nem, bocsánat, az epsilon 1 az adott, mert azt mondtam, hogy az adat. Tehát ezek mind ismertek, az AB-t azt gyönyörűen ki tudom számolni, rá is tudnám rajzolni az ábrára, valami ilyesmi lesz. Valahol itt lesz az A index B. Jó? És akkor utána két oldalról fölírom az A index C-t. Egyrészt fölírom, hogy az A index B plusz epsilon 2 kereszt R BC minusz omega 2 négyzetszer R BC. Másrészt fölírom azt, hogy az A index C az egyenlő A index D plusz epsilon 3 kereszt R, D, C, Daniel, Cecilia, minusz omega 2 négyzetszer R, D, C, megint Daniel, Cecilia, jó? Ahol megint tudom, hogy az A index D az ugyanaz, mint az A index G3, ami persze nulla, ide is lehet írni, hogy ez itt nagyon egyszerű, mert a gyorsulás pólus az ott van, jó? És akkor ezt mind a két oldalról fölírom, akkor ezeket egyenlővé teszem, és két ismeretlen marad csak benne, az epsilon 2 és az epsilon 3. Jó? Tehát ezekből szépen ki lehet számolni az epsilon 2-t és az epsilon 3-at. Két egyenlet, két ismeretlen megint. Jó, hogyha ezeket egyenlővé teszem egymással. És hogyha ez megvan, akkor minden. Azért, mert az omega 2-t és az omega 3-at már az előbb kiszámoltam, jó? Tehát ezt a sebességes képletekből kiszámoltam. Tehát ez az algoritmus, ahogy ezt végig kell csinálni. Tehát tömpen nem olyan tragikus, ezt meg lehet ezt jegyezni, meg lehet érteni, mi ennek a logikája. Két egyenlet, két ismeretlen, megoldom epsilon 2, epsilon 3-ra, és akkor ha nekem az E pont pályája az érdekes, hogy az a szálhúzó az éppen úgy menjen, ahogy én elő akarom írni,
akkor ebből ki tudja már mindenki számolni azt is, hogy mennyi a VE, mert ugye azt ki lehet úgy számolni, mert a V-index B plusz, sőt, lehet, ha a P2 helyét tudom, akkor lehet onnan számolni direktbe, és akkor ennek lesz a legnagyobb sebessége, és most éppen mit tudom én, lefelé mutat, és valamekkora ilyesmi lesz. Még véletlenül jó pályát is rajzoltam hozzá, tehát valami ilyesmi lesz az E-pontnak a sebessége.
Jó.
Tehát V-index B plusz omega 2 kereszt R BE, és az A-index E, az pedig az A-index B plusz az epsilon 2 kereszt R BE minusz az omega 2 négyzetszer R BE, és az epsilon, omega 2-t és epsilon 2-t az előző képletekből kiszámoltam, és így tovább. Persze, mint csak egy pillanatfelvétel, ebből még összerakni egy pályát, az még egy külön művészet, és ez még a, ha valaki erről akartam, hogy hogyan kell inverz módon visszafelé ilyet tervezni, az annak kell külön még mechanizmusokat tanulni. Nagyon sok szép, egyébként most a BSC-be, ugye a kicsit egyszerűbb ilyen szakdolgozatok vannak, mert csak 15 kreditpontos, nem 30 kreditpontos, most nagyon divat lett, hogy ilyeneket választ nagyon sok hallgató, hogy egy ilyet egy ilyen fél-fél év alatt azért meg lehet csinálni, és akkor most tervez egy ilyen autóra, egy ilyen autó, egy ilyen kabriolethez, egy ilyen kinyitót, vagy nem tudom mit, akármit, amivel lehet jönni, hogy egy ügyes padot, amit ő össze akar csukni kicsire, és nem csípj oda, vagy egy lépcsőfeljárót a izére, egy ilyen fölengedhető, jó kiegyensúlyozott lépcsőfeljárót a padlásra, amit behúz egy kis mechanizmus, és nagyon sok ügyes dolgot lehet csinálni, jó? Na, a másik nagyon fontos persze, ami az összes robbanó motorunkon, meg egyebünkön rajta van, ez a forgattyús mechanizmus. Most ezt már tényleg csak így kézzel fölvázolva, jó? Most már nem fogom a képleteket se kiírni, hogy megy, mert nagyon egyszerű és logikus. Itt, hogyha ezt el akarjuk képzelni, akkor egy ilyen ábrát rajzoljunk, aminek ez mondjuk az alapstruktúrája, egy ilyen derékszögű háromszögkel hozzá. És mondjuk itt lesz a hajtókar. Ez az a pont, amikről az egész áll. És itt lesz a kettes rúd. Jó, és itt lesz a hármas, de csak azt akarom megmutatni, hogy ez semmi más, mint a négycsuklósnak egy speciális esete. Jó, itt van egy vezeték, ezt így szokták ezeken a kis skematikus rajzokon, vagy schematikus rajzokon jelképezni. Jó, tehát ez valahogy így tud föllecsúszkálni rajta. És tömpen ez sem más, mint egy négycsuklós mechanizmus, tehát ez ugyanaz. Ugye ez az, amit egyébként itt is a függőleges vonal mentén ugye lehet látni, ez a legegyszerűbb eset, ugye ez az a varrógéptől, ez az A pont, ez a B pont, és ez a C pont. És az ember keresi, hogy ha ez ugyanaz a négycsuklós mechanizmus, akkor hol van itt a D pont? Hát a D pont az itt van kint a végtelenben, errefelé. Jó, ez tulajdonképpen a C pont pályájának a görbületi sugara, tehát itt lesz a D pont, ami ugyanaz, mint az O index C. Tehát a C pont pályájának a görbületi sugara, és ez kint van valahol a végtelenben, itt lefelé. Mert ugye ez egyenes pályára van kényszerítve, akkor olyan, mintha egy végtelen hosszú karon lenne. Nagyon sokszor egyébként, mivel ezek a csúszkák szeretnek megszorulni, meg sok baj van velük, kopás, meg kenés, meg egyéb szempontjából. És már beszéltünk róla, hogy itt is ugye azért van rajta ez az egyenesbe vezető mechanizmus, amit majd relatív kinematikánál fogunk tanulni. Szóval ez a csúszkát sokszor kiváltják, ha van rá hely, akkor egy nagyon hosszú hajtókarral. Tehát ide egy nagyon hosszú kart teszünk, nagyon nagy lesz a körnek a sugar, az már gyakorlatilag olyan lesz, mintha ottan egyenes mentén mozogna. Tehát, hogyha egy kis hiba megengedhető ebbe, akkor ez így működik. Persze ezt a kis hibát sem szabad megengedni egy robbanó motornál, tehát ott tényleg meg van vezetve az egész. Jó? És hát itt persze megint ugyanaz a dolog, tehát ha mondjuk itten most legyen omega 1 egyenlő állandó, tehát állandó sebességgel forgatjuk, ez lesz ugye az egyes kar, ez lesz a kettes kar, és tömpen ez a kis csúszka lesz a hármas test most. Jó? Tehát
ez így néz ki, hogy 1, 2, 3. Akkor természetesen a B pont sebességét mindenki könnyen és jól föl tudja írni, ugye az a VB, most már nem írom ide, hogy ez az A pont, ez ugyanaz, mint a P1. Azt mondom, miért mondom, hogy nem írom oda, amikor odaírom, ugye? Tehát az A az ugyan, mint a P1, úgyhogy akkor mégis odaírom. A VB-re akkor ide nem írom már oda, jó? Csak azt fogom írni, hogy ez az omega 1 kereszt R B-ből a C-be, jó? És ha mondjuk állandó, akkor ez most sokkal egyszerűbb, mert például az A index B, akkor ez ráadásul ugyanaz lesz, ugye, mint a G index 1, akkor mivel epsilon 1 sincsen, tehát akkor ha ez állandó, akkor az epsilon 1 az egyenlő nullával, ezért az összes A index B az úgy fog kinézni, hogy mínusz omega 1 négyzetszer R B C, ami ugye az A index B normális. Jó? Tehát nem lesz tangenciális gyorsulás annak a B pontnak, hogyha az egyes ponthoz képest képzelem el. És akkor szépen föl lehet írni ugye a sebességet, a sebesség az valahogy így fog kinézni. Következő kérdés, C pontnak a sebessége nagyobb vagy kisebb lesz, mint a B pont sebessége? Most már meg tudják mondani? Kisebb lesz, így van, most már ezt jól látják. Azért lesz kisebb, ugye ez lesz itt a V index B, ez meg itt a V index C, mert hol lesz a póluspont? Itt lesz a kettes testnek a póluspontja, olyan, mintha elkörül forogna, itt kisebb a sugár, ott nagyobb a sugár, ugye és itt vannak a merőleges. Tehát ez a kettes test, ez ilyen szögsebességgel fog forogni. Ez lesz az omega 2, jó? És hát természetesen ezt úgy kell szépen végigszámolni, hogy kiírjuk, hogy a V index C az egyenlő a V index B plusz az omega 2 kereszt R B C. És jelen esetben ezt már közvetlenül meg lehet oldani. Tehát nincsen szükség az omega, kolléga idáig hallatszik, amit mond. Kolléga, idáig hallatszik, hogy beszélek. Túl hangosan beszélek, és nyilván nem hallják egymást, jó. De kérem, mostan dolgozzanak, jó? Mert gyorsan írok, és most tényleg figyelni kell. Mondja. De, köszönöm szépen. Annyira gyorsan írtam, hogy elszúrtam. Ez A-ból B-be, A-ból B-be, nem is B-A, hogy nekem is igazam legyen, jó? Nem A-ból B-be, de azért piros pont jár. Jó? Köszönöm szépen. R-A-B, megjegyeztem. Én nagyon köszönöm, hogy most szólt, mert szünet után olyan lelkismerfelást tettem meg, akkor még azzal vesztettem volna, hogy akkor most mindenki lapozzon vissza, és hogy javítsa ki ezt meg azt a képletet. De ez most jó, ugye, mert ez már tényleg B-ből C-be van. Köszönöm szépen. Na most miért lehet ezt megoldani? Azért, mert csak az omega 2 is, meg a V index C is csak egy-egy skaláris ismeretlen tartalmaz. Tehát ugye itt a V index C, az biztosan úgy néz ki, hogy V index C szer az I vektor, tehát csak egy skalár van benne, tehát ebből az egyenletből rögtön meg lehet oldani V index C-re és omega 2-re, és ugyanez van az A index C-vel is. Ugye az A index B plusz epsilon 2 kereszt R BC minusz omega 2 négyzetszer RBC, és itten az A index C-nek az iránya tudott, és az epsilon 2-nek is az iránya tudott. Na, egy utolsó rajzocskám, az előbb nem rajzoltam ki, hogy hol van a gyorsuláspólus itt a kettesnél, elég nehéz megkeresni. Itt viszonylag könnyű. Nézzük meg, hogyha itt van a B-nek a gyorsulása, ez lesz az A index B. És ahogy megbeszéltük, az AB rudda a pont ellentétes, tehát mínusz omega egy négyzetszer RAB. A C pontnak a gyorsulása merre felé fog mutatni? A C pont gyorsul vagy lassul? Az bizony lassul, mert nem sokára meg fog állni. Egyre kisebb sebességgel megy, úgyhogy bizony a gyorsulása az bal felé fog mutatni. Ha az eddigiekből kiszámoltuk szépen, hogy mennyi az, ugye itt az A index C és az epsilon 2, akkor itt ki lehet számolni, hogy a tangens alfa 2, tehát a kettes testhez tartozó dolgoknál az epsilon 2 per omega 2 négyzet az micsoda. És akkor ha ezt a szöget itten berajzoljuk mind a kettőre, mondjuk ez lesz itten az alfa 2 szög, itt meg ez lesz az alfa 2 szög, akkor ide fog adódni a nagy G index 2 pont. Jó, és ez lesz az a pont, ami a kettes testnél nulla gyorsulású, miközben a másik oldalon van az a pont, aminek a sebessége nulla. Jó? És akkor a B pont gyorsulása kisebb lesz, mint a C ponté, mert közelebb van a G ponthoz, mint ez. Na, szóval nagyon-nagyon nem triviálisak ezek. Ezeket a kis rajzolgatásokat azért mondtam csak el, mert persze később aztán lesznek számítógépi programok, amikkel lehet ezeket rajzoltatni és nézni, de az ember nem szúrt el valamit, valami adatbevitelt vagy egyebet, az nagyon nagy mértékben azon fog múlni, hogy ezeket így össze tudják-e rakni, és el tudják-e képzelni, hogy ez tényleg lehet, hogy most ez a nagyobb, az a kisebb, ez így változik, az úgy fog megállni, stb. Stb. Jó? Na hát ezek voltak a legegyszerűbb alapmechanizmusok, de azért látják, ebből is már egy ilyen bonyolult kapcsolót jól össze lehet kombinálni, hogyha az embernek megvan ez a jó kis sakkozó képessége az agyának, hogy ezeket elkezdje összerakni. Na, jó van, szünetbe beszélünk róla, jó? Nagyon nem triviális, látom, hogy törik a fejüket. Gyorsan mondtam nagyon, de hát ennyi időnk van erre. Jönnek a bolygó művek szünet után. Jó? 15 perc szünet. Szóval azt ígértem, hogy egész röviden a kék szín. Csöndet kérek, kollégák, foglaljanak helyet, kérem. Egész röviden beszélünk megint egy olyan témakörről, ami megint egy... Csöndet kérek, kollégák. Csöndet kérek. Megint egy egész fél éves tananyag lehetne, ugye a bolygóművek. Itt is, ahogy már mondtam, rengeteg trükkös megoldás van. Itt rajzolok ki egyet, kettőt. Itt is tulajdonképpen egyfajta transformálása ez is a négycsuklós mechanizmusnak. Rendszerint három test van benne a legegyszerűbb esetekben. Aztán ezeket persze lehet egymásra építeni, és ugye bele is lehet egészen zavarodni. És akkor el lehet dönteni, hogy most melyik a hajtott tenger. Mit tudom, itt hajtjuk az egyest, ott van egy kettes kerék, aminek ott van a tengelye, és annak a tengelyén van a hármas, és akkor itt jön be a hajtás, ott megy ki a hajtás, vagy lehet, hogy éppen fordítva. Lehet velük nagyon nagy lassító, meg gyorsító áttételeket csinálni. Ugyanez egy kicsit bonyolultabb változatban itt a másiknál látható. Vannak nagyon szemletes fogalmaik ilyenek, hogy napkerék, meg egyébek, ugye meg a bolygókerék, tehát hogy melyik az, amelyik melyik körül kering, melyik az, amelyik áll, melyik, amelyik fix van, hogy mind a kettő forog, tehát itt előfordulhat, hogy az egyes tenge is forog, meg a hármas tenge is forog, és akkor közte a kettes pedig valahogy ezt kiegyenlíti, és akkor aztán még jönnek a térbeli verziói, ugye a differenciálművek, meg az egyebek, szóval eszméletlenül meg lehet ezeket bonyolítani. Ezeknek a... Csöndet kérek, kollégáim! Ezeknek a mechanizmusoknak ugye megint nagyon sok jó ötlet van velük, de amikor valaki ki akarja a gyorslásokat, meg az erőket számolni, akkor derül ki, hogy nagyon nagyok a súrlódó erők benne, erősek a kopások, de ami a legrosszabb az, hogy nagyon nagy a teljesítményveszteség rajtuk. Tehát nagyon sokan jönnek, hogy hú, kitalált egy olyan bolygóművet, amivel egy a százas áttételt tud csinálni ilyen pici helyen, és nem egy tengely, és a másik tengely százszor olyan lassan forog, vagy ennek a fordítottja. De rendszerint az derül ki, hogy ezekkel a megoldásokkal viszont rettentesen nagy az energiaveszteség, tehát a melegszik a szerkezet, sokkal erősebben kell hajtani, mint ami kijön belőle, és nagy a teljesményveszteségek. Tehát megint a dinamikai oldalán vannak a problémák, amit úgymond ilyen középiskolás logikával, golyózva, sebességekkel, pusztán sebességek gyorsása nélkül ki lehet számolni, azt még nagyon sokan, nagyon sok ügyes szabadalom készül ebből, de aztán utána, amikor ezeket gyártani kell és használatba kell venni, hát akkor jönnek a problémák. Na most ennek a legegyszerűbb esete, ugye az a görbülés, és ugye ezt gyakorlaton vették, csak egyetlen egy ábrát rajzoljunk föl megint belőle, így összefoglalásképpen, mert erre is lehetne azt mondani, hogy hát ez a legegyszerűbb bolygómű, ugye itt ezt a pontját, ezt a tengelyt itt húzom előre, olyan, mintha egy nagy hajtókar, vagy van végtelen sugarú körön lenne legördítve, tehát a másik része ugyanilyen, mint ez. Ugye ezt a múltkor megbeszéltük, hogy tulajdonképpen ezt akkor lehetne úgy tekinteni, mintha ez lenne az álló pólus görbe. és ez lenne a mozgó pólusgörbe. Mert ugye görbülés az arról nevezetes, hogy tudom azt a pontot, amelyiknek mindig nulla a sebessége, és az itt van. Ugye ez lesz a talajjal érintkező pont. Ugye itt van a súlypont, és mondjuk ha előírom, hogy ez a súlypont egy VS egyenlő állandó sebességgel halad előre, akkor ugye rögtön látszik, hogy az S pont pályájának mi a görbületi sugara. Az S pont milyen pályán mozog? Hát egyenesen, tehát jól hallom, így van, azt mondták, hogy végtelen, ez nagyon helyes, tehát ez így megy, és akkor ez egy végtelen sugarú pályán mozog, tehát az O index S, az valahol ott van a végtelenben, mert végtelen nagy a sugara, mint egy annak a pályának annak. Amiből egyébként az is következik, ugye, hogy akkor, ha ez végtelen, akkor ilyen irányba, hogy a V négyzet per ρ az nem ad normális gyorsulást, hanem a VS állandó, ezért tangenciális gyorsulása sincsen, tehát ennek a pontnak lesz a gyorsulása nulla. Jó, tehát akkor az A index S az nulla lesz, ami azt jelenti, hogy ez lesz a nagy G, aminek a gyorsulása éppen nulla. Ami azért furcsa, mert közben pedig a V index P az nulla, tehát a sebesség szempontjából úgy néz neki, mintha e körül forogna az egész, ugye? És akkor ennek a felső pontnak a sebessége nyilván kétszer akkora lesz, és így tovább. Jó? Na mostan mit tudunk akkor a gyorsulásokról? Jelen esetben azt lehet jól kihasználni, hogy tudjuk, hogy a P pontnak a pólusvándorlás sebessége az meg fog egyezni a VS-en, mert a P pont az mindig alatta van az S-nek, tehát hogy ez görbül tovább, a pólus az ugyanúgy vándorol, mint a súlypont. Abból viszont ki lehet szépen számolni, hogy mennyi lesz a P pontnak a gyorsulása. Ugye az A index P, az ugye úgy fog kinézni, hogy a UP szer az omega. Ugye ezt a múltkor felírtuk, ez az UP szer az omega. Na most ugye, hogyha egyszer az UP az viszont ugyanaz, mint a VS, amit meg ki lehet úgy számolni, hogy R szer omega, hogyha ennek nagy R a sugara, jó? Akkor ez a póluspont gyorsulás az éppen R szer omega négyzet lesz, és merőleges kell, hogy legyen az UP-re, tehát valami ilyen irányú lesz. Tehát ez lesz a P pontnak a gyorsulása. És jelen esetben, mivel az sebesség állandó, ebből kijön egy omega, de az jön ki, hogy nincsen szöggyorsulás, tehát most az eset lesz, hogy a tangens alfa az éppen nulla, és éppen a gyorsuláspólus felé mutatnak a gyorsulások, és akkor minden máson is úgy néz ki, mintha a gyorsulások szempontjából úgy néz ki, mintha a súlypont körül forogna, de a sebességek szempontjából meg úgy néz ki, mintha e körül a pont körül forogna. Miközben a görbületi középpontok meg szanaszét vannak, mert hát egy ciklóisnak megfelelően jönnek ki a görbületi középpontok, kivel a súlypont itt, ami egyenes, az is egy speciális ciklóis, és akkor egy nagyon kilapított ciklóis, annak meg lenn van végtelenben. Jó? Tehát még ebben a legegyszerűbb esetben az állandó sebesség gördülésnél is, ez jó meg van kavarva, jó? Ezt valószínűleg középiskolában mindenki tanulgatott itt R-szerepszörön, meg R-szerom, meg a négyzeteket, de hogy ez most pontosan hogy van, mint van, azt nagyon alaposan át kell gondolni, jó? Na ennek egy bonyolultabb változata, ugye az, amit már szintén tanultak a múltkor, ugye ez már az egyenes bevezetés felé kezd ugye közelíteni. Gyorsan vázoljuk fel ezt, ugye, hogyha itt van egy ilyen kar, ez a fal mellett lecsúszó létre, ugye, amit gyakorlaton csináltak. Ennek a végére lehet tenni két ilyen csúszkát, hogyha ezt mechanizmusként akarom elképzelni, és most azért rajzolom le újra, hogy lássák, hogy ez ugyanaz, mint egy bolygómű. Jó, és akkor ez itt van megvezetve. Meg itt van megvezetve, egyenesbe. Jó, itt ez lenne ugye akkor az egyes test. Ezt rajzolom tovább. Jó, tehát valahogy így néz ki. Ez lesz itt a kettes test, és ez itten a hármas test. Tehát egy, kettő, három. Ugye ez lenne itt a súlypontja a kettes testnek. És hát azt számolgatták ki ugye gyakorlaton is, hogy Mondjuk, ha ez itt csúszik lefelé, és mondjuk ez lesz itt majd az A pont, ez lesz a B pont, ez lesz a C pont, akkor hogy is fog ez az egész kinézni? Melyiknek lesz nagyobb a sebessége? Hogyha berajzolom mondjuk, hogy a B pont sebessége az ennyi, akkor megint a C pont sebessége kisebb vagy nagyobb lesz? Kisebb. Miért? Azért, mert a sebességekre merőleges kell rajzolni, és akkor kapom meg a kettes testnek a póluspontját, tehát ez lesz a P2, amire a VP2 az egyenlő nulla, és ez a sugár nagyobb, ez a sugár kisebb, tehát ez a V index C, ez valamivel kisebb lesz, jó? Na mostan azt is megbeszélték, és mostan nem is megyek tovább a gyorsulásokra, most csak azt is megbeszélték, hogy mivel ez a P2, ez itt mindig, ezek a sebességek meg vannak vezetve, ez a P2-hez befejező sugarak itt mindig merőlegesek egymásra, ezért a mozgópólusgöröm, ami a kettes testhez van rögzítve, az egy erre rajzolt táleszkörön lesz. Ugye ez szép középiskolás geometria, ugye lehet rajzolni egy táleszkört, és ez lesz a feladatnak a mozgópólus görbéje. Jó, de ki is húzhatjuk, tehát ez a mozgó, mert ez a kettes testhez hozzá van kötve. Ezen mindig rajta van ez a mértani helye a P2 pontoknak, mert itt mindig derékszög van, tehát ez thalesz. Na most azt hogy írjuk? Thalesz, jó? Így írom le. Thaleszkör. Jó, tehát ez ahonnan mindig 90 fokos szögben látszik, ugye, olyan, mint a látókör, csak mindig 90 fokos szögben látszik ez a rút. Csak ezt el lehet képzelni, mintha ez hozzá lenne rögzítve ehhez a kettes testhez, jó? Sőt, akár még tovább is folytathatnánk ezt a kört, akkor át fog menni az A ponton, és valahol itt jön vissza, ugye? Tehát valamilyen teljes kereket lehetne elképzelni. És megbeszélték azt is, hogy hogy néz ki az állópólus görben, pedig egy ilyen nagyobb sugarú kör lesz, amelyik éppen itt érinti, és valahogy ide fut be. Ez lesz az állópólus görbe. Jó? Vagyis el lehet úgy képzelni ennek a rudnak a mozgását, mint hogyha ez a kerék itt legördülne a másik kereken. Jó? Lesz egy ilyen kerék, egy fogaskerék, aminek a belső felületén gördül le a másik. Na most pontosan ez az, amit ez a bolygó műnek, ha bejönnek a tanszékre, akkor ott a konzultációs előtérben ott lehet vele játszani, és meg lehet nézni, meg a neten is, amit itt látunk belül. Tehát ez az a kis kerék, amelyik itt gördül le ezen a nagy keréken, és itt látszik ez a négy pont. Ugye az pont az az egyenes, amelyik a kettes rudat képviseli. Tehát egy ilyen bolygómű esetén, ahogy ez a bolygómű szépen legurdul, az szerintem nem más, mint a fal mellett lecsúszó létrának a kinematikája. Most ezeknek persze nagyon bonyolult a kinematikája. Próbáljuk meg újra felrajzolni csak mint bolygóművet, és csináljunk rá egy ilyen kis sebesség meg gyorsulás ábrát, jó? Hát ebből a téglalapból indítom ki az egésznek a szerkesztését, és akkor ez lesz a táleszkör, amelyik itt fut körbe. Ide rajzolok egy hajtókart, ami itt egyébként hátul van, a szerkezet háta mögött. Megint a hajtókaron van egy nagy kiegyensúlyozó tömeg, amit itt lehet látni, ugye? Ez a kiegyensúlyozó tömeg, és hát ez a dinamikai számításokból jön ki, ugye, hogy az pontosan hogy kéne, hogy kinézzen. Tehát akkor itt van egy ilyen hajtókar. Itt van az egészet rögzítő A pont. Jó. Ez a kerék, ez pont átmegy most, mert éppen úgy van a sugara beállítva. Jó, tehát ez lesz a külső fogazású fogaskerék, amelyik itt hátul elmegy. Ez lesz az egyes hajtókar, ami ezt az egészet hajtja, és hát ha azt akarom, hogy ez ugyanúgy mozogjon, mint az előző, akkor így fogok rárajzolni egy omega 1 szögsebességet, jó? És most ez is azt mondom, hogy legyen állandó az egyszerűség kedvéért, jó? Bár épp a szünetben kérdezték, hogy ez veszélyes, mert ugye ilyenkor a gyorsulás pólusra fognak pont mutatni a gyorsulások, és egy speciális eset, amikor az alfaszög az éppen nulla lesz. És akkor képzeljük el a másik fogaskereket, amelyik belső fogazású, és ide kell szépen köré rakni. Jó, ez lesz itt valahol a belső fogazású fogaskerék, amin ez az egész legördül. Jó? És mondjuk, úgy fogom írni, hogy omega 1 egyenlő omega egyenlő állandó adott. Tehát, remélem, hogy nem fog belelógni máshova. No, ez lesz az A pont, ez lesz az S2, tehát ez lesz ez a kerék, ami legörül, az a kettes, és most a hármas, ez a külső álló, aminek a belső fogazású kereke. Jó, és ez pedig így gördül itt lesz szépen rajta. Na mostan megint viszonylag egyszerű, így szerkesztve végig gondolni, itt kérdeztem szemben, hogy akkor most lesz-e szerkesztés az ártébát. Természetesen ki kell tudni maguknak számolni. A szerkesztés csak arra való, hogy az ember valahogy kövesse a számításnak a menetét, valahogy megpróbálja elképzelni. Egyébként az ábrán az is látszik, ugye, hogy a súlypont az éppen körpályán fog mozogni, tehát ezt jól rajzoltam, hogy egy hajtóró tudja hajtani, de a többi pontja ennek az vagy ellipszis pályán mozog, mint ami itt látható, jó? Tehát ezt a pontot lehet figyelni. Ugye ez egy szép középiskolás mértani helyfeladat, hogy kiszámítsák, hogy ez a pont ellipszis pályán mozog. Illetve a szélén levő pont, az pedig a fal mentén csúszkáló rétrának megfelelően egyenesen fog mozogni. Bármi meglep. Tehát ennek a körbejáró keréknek lesz olyan pontja, ami egyenes pályán fog mozogni. Ezek a pontok éppen. Jó, minden egyes kerületi pont így egyenesen fog keresztbe átszaladgálni. Barom érdekes a mozgása. És például ugye olyanokat vehetünk észre, ugye, hogy hát a kettes pontnak, hogy az előbb is megbeszéltük, nyilván a póluspontja az ez lesz, mert ennek lesz nulla a sebessége. De akkor ugye, ha én kiszámolom, hogy mennyi a súlypontnak a sebessége, mondjuk ide berajzolom, ez itt a VS2, akkor nyilván a VS2-t, azt egyszer ki tudom számolni, hogy R-szer omega. Ugye ez abból jön ki, ha szépen vektorképletekkel számolják, hogy VA plusz omega 1 kereszt, és most ne hibázzam el az R indexeket, A-ból az S2-be. Jó? Tehát mivel a VA az nulla, mert az egyes testnek póluspontja, tehát ez ugyanaz, mint a nagy P1, ezért ez nagyon könnyen kiszámolható. Igen ám, de akkor a kettes testre is ezt ugyanúgy meg lehet csinálni, és akkor a P2-től felülve onnan is ki kell, hogy jöjjön az R-szer omega. Ebből fog kijönni az, hogy az omega 2 az ugyanakkora kell, hogy legyen, tehát a VS2 az egyenlő R-szer omega 2, amiből az jön ki, hogy abszolút értékben az omega 1 és az omega 2 az egymással egyenlőek, csak hogy, mint vektorok, egymással ellentétes irányúak. Tehát ugyanolyan szögsebességgel forog a hajtókar, mint a bolygókerék, csak a bolygókerék pont fordítva, pont a mínusz egyszeresével. Tehát ebből kijön az, hogy az omega 1 és az omega 2 az abszolút értékben egyenlő, de az omega 1 vektor az a mínusz omega 2 vektor, vagy az omega 2 vektor a mínusz omega 2, tehát ellentétes irányban forognak, jó? Az egyik a P2 körül forog, és ez a pont egyszerre tud e körül is, meg a körül is forogni. Na most akkor persze ki lehet számolni a gyorsulásokat. A gyorsulásoknál ugye megint az S2 pontnak a gyorsulása nagyon egyszerű, ha omega állandó, ez pont befelé fog mutatni. Ez lesz az AS2, és hát azért fog abba az irányba mutatni, mert az Epsilon 1 az nulla lesz. Jó, tehát nem lesz szöggyorsulás az egyes testnek. Emiatt, amikor én kiszámolom a megfelelő képlettel, akkor ez csak abban az irány mutat. De ugyanígy végig lehet gondolni, ugye, hogy mi a pólusvándorlás sebessége. Most a P2 pont az mindig az S2 pont árnyékába lesz, olyan, mintha ez a hajtórút ki lenne odáig terjesztve. És akkor ez lesz itten az UP2, tehát a P2-es pont pólusvándorlásnak a sebessége, ami egyébként kétszer olyan távolságra van, az éppen a kétszerese lesz a VS2-nek, olyan, mintha ki lenne odáig terjesztve. Jó? Abszolút értékben ez persze annyit jelent, hogy az UP2 az 2 R-szer omega lesz. Jó? Miközben a sebessége az nulla, csak a anyagi pont sebessége nulla, csak a vándorlásnak a sebessége ennyi. És hát akkor most szépen el lehet képzelni, hogy na és akkor mennyi az AP2? Hát ugye az előbb is már írtam fel egy ilyen kis képletet, az nem lesz más, mint az UP2-ször az omega-2, vagyis hát akkor az 2R-szer omega négyzet lesz. Merüleges kell, hogy legyen erre az úra, tehát magyarán erre felé fog mutatni, és így fog kinézni. Ez lesz az AP2. Jó? És hát ebből persze már szépen kijön, mindenki látja, ugye azt már az előbb megbeszéltük, hogy a tangens alfa 2, ami az epsilon 2 per omega 2 négyzet, az nulla. Tehát az alfa 2 szög az nulla lesz, vagyis hát ezekkel nulla szöget fog bezárni, az ember szépen vissza tudja keresni, ez lesz a nagy G index 2. Na ez aztán tényleg őrület. Tehát ez a bolygókerék ez úgy mozog, hogy e körül forognak a sebességek, és e körül forognak a gyorsulások. Ugye? Szóval ez tényleg borzasztó. Ez nagyon nehéz megemészteni, de gondolom közben látom is, hogy nézegetik, hogy ez a kerék hogyan is forogottam, pedig ez a létező legegyszerűbb esete a bolygóműveknek, jó? Tehát igazán nem komplikáltuk túl, minden geometria a létező legegyszerűbb. Látták, hogy mennyi minden más lehetne velük. Jó, és már ebbe is bele lehet zavarodni, hogyha az ember sokáig nézi, hogy a fenében is vannak itt a sebességek meg a gyorsulások. Jó, tehát a gyorsulások szempontjából e körül forog, a sebességek szempontjából pedig a körül forog, mert ugye ennek a pontnak a sebessége az például ilyen lesz, ugye? A körül forog, tehát pont kétszerese lesz, tehát valami ilyesmi lesz az A index A, amelyik a kettes testhez tartozik, jó? Bocsánat, a V index A, tehát a V index A, mert a sebességek mind így néznek ki, a gyorsulás meg mind úgy néznek ki, mint hogyha a gép felül nézném őket. És akkor ez már aztán lehet házi feladat, vagy talán Rudán számolták is, hogyha itt előkapnak egy D pontot, akkor ki lehet számolni, hogy annak ugye a sebessége az ehhez képest veendő valami ilyen kicsike lesz, a gyorsulása az ebbe az irányba veendő, az valami ilyesmi lesz, A index D, V index D, és akkor most jön a legmeglepőbb, ugye, hogy még a görbületi középpont is másik oldalon van, tehát a sebességek e körül forognak, mivel a normális gyorsulás ebbe az irányba mutat, az a bizonyos OD, az erre az oldalra fog esni, és a ρD görbületi sugár az valami ilyesmi lesz. Tehát mert a D pont pályája, csöndet kérek kollégák, túl hangosan beszélgetnek, ugye a D pont pályája az egy ellipszis, ugye ezt megbeszéltük, és ennek az ellipszisnek a görbületi sugár az a másik oldalon van. Tehát a geometriai középpont, a sebesség középpont és a gyorsulás középpont szanaszét vannak, és úgy önállóan még egybe-egybe csak bele tudja az ember képzelni magát, de aztán ez az egész három együtt, hogy van, az nagyon nehéz, jó? Most azért rajzolgatom ezeket, és azért vázolom ezeket föl, hogy amikor ezt végigszámolják, ugye bonyolult keresztszorzatos képleteket számolnak itt végig sebességekkel és gyorsulásokkal, kijön valami. A végén az eredményt rajzolják már föl, próbálják meg elképzelni, hogy az mégis lehet-e vagy nem lehet, jó? Nagyon sokszor előfordul, hogy akkor ZH-kba is kijön egy sebesség, látszik, hogy a pálya így néz ki, a sebesség meg így jár rá merülegesen. Tehát legalább annyit írjanak oda akkor, hogy valahol elrontottam, mert ennek érintő irányúnak kéne lenni. Vagy tudják, hogy kéne, hogy legyen normális gyors, valamit elrontottam, mert eltűnt a normális gyorsulás, vagy valamit. Tehát ezeknek próbáljanak meg utána gondolni, mert máshogy nem fog menni. Jó? Na, hát ennyit tudtunk beszélni a bolygóművekről. És akkor most éppen azért, hogy a harmadik házi feladatot is, hogy ezt a bizonyos házi feladatot már szünetben jöttek hozzám, el tudják kezdeni csinálni. Ugye gyakorlaton most jön a relatív kinematika. És ennek van két alapképlete, amit most meg kell érteni. Tehát mozgás leírása egymáshoz képest mozgó koordináta rendszerekben. Én remélem, hogy ez most már nem lesz annyira nehéz. Azok után, hogy itt már számoztuk, hogy most az S pont a kettéshez tartozik, vagy az egyeshez tartozik, és indexben megjelentek ezek, hogy egy pont melyik testhez tartozik. És a csapnál levő pontot el lehet úgy is képzelni, mint hogyha az egyeshez tartozna, meg úgyis, mint a ketteshez tartozónak össze vannak kötve. Most jön az a probléma, hogy mivel nincsenek összekötve, és egymáshoz képest el tudnak csúszni. Tehát itt például ebben az egyensbe vezető mechanizmusban itt keresztbe, ez a hármas test, ami tud forogni, és ami a házi feladatokban is ilyen van, abban el tud mozdulni a kettes test, tehát csak azt mondjuk, hogy relatíve milyen az irányuk, de nem egyforma a sebességük, tehát nem lehet ilyen egyszerűen venni a dolgot. Egymáshoz képest mozgó koordináta rendszerekben. És akkor ezt gondoljuk át elméletileg, hogy hogy kell csinálni, és talán gyakorlaton csinálnak rá példát, és akkor be fogják tudni fejezni a gyorsulásos részét is a házi feladatoknak. Jó? Ezt ugye egyébként leegyszerűsítve ezt a fejezet címet úgy szoktuk mondani, hogy relatív kinematika, tehát a relatív mozgásnak az alapfogalmairól van itt szó. Jó. Na, itt a következőképpen gondolkodunk. Van először is egy alap merev testünk, amihez rögzítünk, vannak össze a rendszer, mert rögzítünk egy koordinátarendszert, ez lesz az XYZ, O középponttal, és azt fogom mondani, hogy ez az O, XYZ, ez lesz az idézőjelben téve az álló rendszer. Jó? Úgy tekintem, mintha ez állna, és nyugiban lenne. Az ehhez tartozó egységvektorok, mert most ezeknek is lesz jelentősége, azok az I, J és a K. Jó? Tehát ezt szoktuk használni. I, J, K. I vektor, J vektor, K vektor. Most képzeljünk el egy másik merev testet, jó, aminek itt van mozgását majd ezzel az ezzel a ponttal írjuk. Ez lesz az egyes test, jó? Ez mozogni fog. Ennek a középpont, ehhez is rögzítünk egy koordinátarendszert, aminek az origóját omegával fogom jelölni, és sajnos görög betűket szoktak használni, xi, eta, zeta, a merev testhez rögzített koordinátarendszerhez, jó? Ez lesz a mozgó. Egyhez rögzített koordinátarendszer, jó? Tehát az egyeshez rögzített, ez lesz itt az omega pont, jó? Tehát például itt, ez itt az R omega vektor, jó? És hát az a koordinátarendszer, amit ide rögzítek, az meg valahogy álljon így. Ez lesz itt a xi tengely, ez lesz itt az eta tengely, ups, ne rajzoljuk az y-nal párhuzamosra, mert különben. Ez lesz itt az eta tengely, és álljon erre felé a zeta tengely. Jó, tehát omega, xi, eta, zeta, és a megfelelő egységvektorok, azok pedig legyenek úgy jelölve, hogy E1, E2 és E3. E1, E2 és E3. És az ott az omega. Jó? Most természetesen, hogyha ennek az egyes testnek a mozgás állapotát úgy tekintem, hogy le tudom írni, akkor tudnom kell egy pontjának a sebességét és a szögsebességét. Hát jelen esetben az lesz a legegyszerűbb, ha azt mondom, hogy ennek ismerem a sebességét, a V omegát, és hát ismerem, hogy valamilyen tengely körül, mintha pillanatnyig ez e körül forogna, ezt omega 1-0 fogom jelölni. Jó? Azért jelölöm omega 1-0, mert arra utalok, hogy az egyes test a nullában leírva. Jó? Mert most az lesz a következő lépés, hogy majd egy következő testre is azt mondjuk, hogy az ehhez képest hogyan mozog. Jó? Tehát a mozgás állapot, vagy sebesség állapot, az úgy van leírva ennél a testnél, hogy omega 1-0 és a V omega az omega ponttal, és ebből természetesen bármelyik másik pontnak ki tudjuk számolni a sebességét. Na most ez a bármelyik másik pont, ez itt lesz, és ez lesz az A pont. De ezt az A pontot úgy fogjuk elképzelni, hogy ez részben valamilyen, mondjuk egy ilyen vájúban, vagy egy ilyen ilyesmibe kell, hogy csúszson az egyes testhez képest. Jó? Tehát megvan valahogy vezetve, abban el tud mozdulni. De elképzelhető úgy is, hogy az egyes testhez tartozik, meg van itt egy másik test is, és ahhoz képest is el lehet képzelni, hogy... Na, ez így most nem volt túl szerencsés, mert akkor itt ilyen szaggatottan rajzolom, jó? Ami így a háttérben van. Tehát itten a másik háton, és azon a csapon keresztül tudnak összekapcsolódni. Jó? És ez lesz a kettes test. Ez, ami itt van, ez a vezeték, ezt pedig úgy fogom hívni, hogy relatív pálya. Lehetett volna barnával rajzolni, ugye, ez lesz a relatív pályája ennek az egésznek, mert az egyes testhez képest e mentén kell az A pontnak mozognia. Jó, tehát valami vezetékbe van beleterelve. Jó, ez lesz a relatív pálya, ami mentén ez az egész mozoghat. Na mostan ennek az A pontnak a helyét persze leírhatom kívülről. Az egyszerű, ugye ez az RA, de bizonyos esetekben, mint ennél az egyensbe vezető mechanizmusnál is, amit most a házfalban is csinálnak majd, itt szükség van arra, hogy ehhez képest is le tudjam írni, és ezt fogom rho index A-val jelölve, ami bizonyos értelemben logikus is, mert a rho index A az a mozgó koordináta rendszer, mert görögbetűvel van jelölve az R. Tehát az R-nek megfelelő görögbetű az a rho. Jó? Tehát egyben az A, ami az A pontot most mindig a ketteshez képzelem először, majd később írom az angol szász jelölést is, ő mindegy karácsonyfát feldíszítik a vektorokat, és rendeget indexet, betűt, meg egyebet adnak hozzá. Lehet válogatni, hogy kinek melyik szimpatikusabb. El fogom mondani a végén mind a két jelölést, jó? De a mi magyar tankönyvünkben szereplő az a görög jelölésre megy rá. Tehát egyben az A helyvektora, azt ugye lehetne úgy írni, hogy rho A vektor, ez természetesen az időben változó lesz, és lehetne úgy írni, hogy ez a xi A, T, eta A, T és a zeta A, T. Tehát egyszerűen fölírni ezt három karát, de azért ezt nem szabad elfelejteni. Azért írtam ki az időfüggéséget, hogy a koordináták változnak ebbe a görög rendszerbe is, mert ugye ehhez képest ő tud mozogni, nincs oda rögzítve az egyes testhez, ő abban el tud mozogni az egyeshez képest, de CAT az az E1 vektorral van megszólva, és az E1 vektor ugyan állandó abszolút értékű. Ugye állandó abszolút értékű, az iránya változik, mert mozog az egyes test is. Jó? És így kell szépen fölírni. Eta AT szer az E2T, meg a zeta AT szer az E3T. Jó, az én színet meg a zetámat azt próbálja megkülönböztetni, hogy a színnek olyan sok hullámja van, a zetának meg kevesebb, jó? Úgyhogy Word-be próbálják ki, hogy melyik hogy néz ki, és hogy tudják a legszebben írni, de kétségtelen tény, hogy elég sok hibára ad lehetőséget, hogy az ember összekeveri őket. Na, nézzük meg, hogy hogyan lehetne kiszámolni ennek a rho-nak a deriváltját. Ugye ezt tömpen így is mondom, definíció. Idézőjelben tett relatív sebesség. Hát azért tettem idézőjelben, ezt alaposabban ki kéne írni, hogy minek, mihez képesti relatív sebessége, de ez alatt azt értjük, hogy csak a koordinátákat deriválom, és ezt karikával fogom jelölni. Jó, írjuk elé a görögbetűs jelölést, ez lesz a beta index A, jó, tehát ez a sebesség, és ez a rho A karika, és az alatt azt értem, hogy csak a koordinátákat deriválom. Tehát a xi A pont, az eta A pont, és a zeta A pont. Jó, xi A pont, eta A pont és zeta A pont, csak a koordinátákat deriválom. De a külső idő szerint derivált, ez most nem definíció, hanem de, tehát de ezzel szemben, jó? A rho A pont. Ugye azt lehet úgy csinálni, hogy én deriválom a koordinátákat, de mivel szorzatfüggvény, kell az egységvektort is deriválnom az idő szerint, jó? Tehát ez valami olyasmi lesz, hogy xi A pontszor E1, de lesz egy olyan is, hogy xi A szor az E1 pont. Aztán lesz egy olyan, hogy eta A pontszor az E2, plusz az eta A szor az E2 pont, plusz zeta A, ez zeta akar lenni, pontszor az E3, plusz a zeta A szor az E3 pont. Na most akkor ebből azt mondhatnánk, hogy ez a rész, ez világos,
amiket most én, mit tudom én, aláhullámozok zölddel vagy valamivel, az nem fog mást adni, mint a beta A. Tehát ez a xi A pontszor E1, az eta A pontszor E2 és a zeta A pontszor E3, ezek összességében a beta A vektort fogják adni, mert ezek éppen az, abban az irányokban mutató egységvektorok. De mi van ezekkel a forgó egységvektorokkal? Na hát itt vissza kell rá emlékezni, hogy a merev testnél megtanultuk, hogy az állandó hosszúságú omega szögsebességgel forgó vektornak a deriváltja, az az omega kereszt, az a vektor. Tehát jelen esetben ez az omega 1 0 szögsebességgel fog forogni, mert az E1, E2, E3 együtt forog ezzel a testtel, és akkor ez omega 1 0 kereszt E1 lesz. Ez itten úgy fog kinézni, hogy omega 1 0 kereszt E2, és ez úgy fog kinézni, hogy omega 1 0 kereszt E3.
Jó?
Vagyis ha én ezeket összerakom, akkor a zöld részekből kijön a beta A, a relatív sebesség, plusz a xi A szor E1, meg az eta A szor E2, meg az eta A szor E3, az nem más, mint a ρ A, tehát lesz mellette egy plusz omega 1 0 kereszt ρ A. Tehát a teljes idő szerinti derivált rendesen az a relatív sebesség, plusz még ez a koordinátrendszer forgásából származó dolog. Na akkor írjuk le, hogy mi lesz végül is az abszolút sebesség. Ezt szokták így is hívni, bár ez megint egy kicsit szerencsétlen elnevezés. Ugye ez lenne az R, ez lesz a VA, ami az RA-nak a pontja. Tehát tudom, teljesen. Az ugye nem más, mint a D per DT-je. Hát ezt ki lehet úgy számolni, hogy az R omega plusz a ρ A. Ugye? Mert egyszer az R-ből az omegába mutató, meg a ρ-ból az A, az ugyanaz, mint az R-ra. Ott fönn felrajzoltam mind a három vektort, hogy ez látszódjék majd, hogy ez szépen összeadható. Vagyis hát ez nem más, mint az R omega pont plusz a ρ A pont. Na most helyettesítsük be ezt a ρ A pontot. Következőképpen fogom behelyettesíteni. Ugye előre fogom írni azt, hogy ez ugyanaz, mint a beta A plusz. Ideírom az R omega pont helyre, hogy ez a V omega plusz omega 1 0 kereszt ρ A. Na ez pedig itt micsoda? Ezt definiáltuk úgy, hogy relatív sebesség, tehát ez lenne az úgymond az abszolút sebesség, ez lenne a relatív sebesség, és ami itt van, ezt nevezik az A pont szállító sebességének, tehát ez egy definíció, azért teszek oda olyan kettős pont jelet, jó, hogy ez definíció, szállító. Jó. Mert hiszen az ott lévő pontnak, tehát ez a kis redukciós formula, ez az egyes testhez tartozó A pontnak a sebessége. Ugye az angol szász jelölés az úgy szól, hogy hát egy kicsit bonyolultabb, de lehet, hogy precízebb, a VA-nak, ami a kettes testhez tartozik, a nullás rendszerhez képest a sebessége, az a VA-nak, ami a kettes testhez tartozik, az egyeshez képest, plusz a VA-nak, ami az egyes testhez tartozik, a nullához képest. Tehát itt ez lesz a relatív, ez lesz a szállító, és ez lesz az abszolút sebesség, jó? Tehát ha valaki angol könyveket olvas, akkor fogja látni ezeket a pontokat, meg a töménytelen indexet, hogy mindig melyik koordinátrendszerben van elképzelve, melyik testhez tartozik, és melyik koordinátrendszerben van leírva. De a magyar könyvekben ez így van írva, jó? Hogy V A egyenlő beta A plusz omega 1 0 kereszt ρ A. Elkapkodtam. Mert szeretném még deriválni. V A szállító. Ez az S betű jelzi azt, jó? Tehát a magyar könyvben ez a képlet szerepel, az angol könyvben meg ez a vonalkázott, nagyon hosszú képlet. Egyet engedjenek még meg, jó? Egy derivált. Hogy néz ki az A abszolút?
Ugye, ami ugye a VA pont. Ugye az úgy fog kezdődni, hogy beta A pont plusz a VA szállító pont. A beta A pontnak megint két része van. Beta A karika plusz omega 1-0 kereszt beta A.
Mert ez a mozgó koordináta rendszerben van leírva a relatív sebesség, tehát deriválni kell a koordinátákat, és a koordináta rendszer forgása miatt ezt még meg kell tenni, hogy tovább deriválom.
Utána plusz, itt jön a V omegának a pontja, ugye, mert hiszen a VA szállítóban az én, és utána jön egy keresztszorzat, amit két tagból kell megint deriválni, az plusz omega 1-0-nak a pontja kereszt a ρ A, plusz az omega 1-0 kereszt a ρ A-nak a pontja. No, igen ám, csak a ρ A-nak a pontja az a beta A, és az ugyanaz, mint a ρ A. Karika plusz az omega 1-0 kereszt a ρ A.
Jó, meg van bonyolítva. Ezt a beta A-t, karikát, ezt definiáljuk úgy, hogy alfa A. Ez a relatív gyorsulás. Az omega 1-0 kereszt beta A-ból itt van egy tag, meg itt is van egy tag, egy omega 1-0 kereszt ρ A pont. Ez kétszer van. És ezen kívül van ez a bizonyos V omega pont, ugye, ami az A omega, meg az omega 1-0 pont, ez lenne ugye az epsilon 1-0 kereszt ρ A, meg az omega 1-0 kereszt omega 1-0 kereszt ρ A. Ja, hogyha ezeket mind összeadom, ebből jön ki a szállító gyorsulás. A képlet a következő lesz, amit bekeretezünk. AA egyenlő alfa A plusz AA szállító plusz AA úgynevezett Coriolis gyorsulás. Jó. Ahol az AA szállító, hogyha itt összekeressük a tagokat, az az A omega plusz epsilon 1-0 kereszt ρ A plusz omega 1-0 kereszt omega 1-0 kereszt ρ A. Tehát az A ponttal fedésben lévő pontnak a gyorsulás. Ezt írnák úgy az angolok, hogy ez az AA 1-es a nullához képest. Ez ami szállítja az ott lévő pályának a sása, és az AA Coriolis a két aláhullámosodott részből jön ki. Erre az angolok se tudtak más jelölést kitalálni, mint hogy odaírják, hogy szor, vagy Coriolis nevére, vagy Corioli, ugye ezen vitatkoznak, hogy kell mondani. Ez pedig kettőször omega 1-0 kereszt beta A, a relatív sebesség. Jó? Na most ez az a tag, ami szerepel a házi feladatban is, és amit gyakorlaton is fognak gyakorolni, és aminek a gyorsulások számításában pedig kulcsfontosságú majd, hogy a kopást meg a terhelést ezen a csúszkán tudják számítani, ha majd egy ilyen gépet terveznek, azt figyelembe kell venni. A sebességek azok egyszerűek, de a gyorsulás ezzel a Coriolisszal megbonyolódik. Jó? Úgyhogy gyakorlaton majd ezt fogják végigcsinálni, és ezt a formulát fogják alkalmazni. Hát nagyon köszönöm a türelmüket, mert nehezen tart egyensúlyt ugye a motiválás, és ahelyett, hogy, és akközött, hogy haladjunk is az anyagban. Pláne ilyen nagy tömegben van, akinek több motiváció kéne, és kevesebb számolás van, akinek több számolás, és kevesebb motiváció, de ez ma így sikerült. Köszönöm szépen a figyelmüket!